Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem elektronikus levélbe a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai műsorunk élőben hallgatható, nagyon-nagyon régen itt a járványhelyzet miatt nem voltam élőbe itt bent a stúdióba, ezért nagyon is nagy izgalommal vagyok itt újra itt. Korábban elkezdtem egy olyan sorozatot, ahol az önkormányzati intézmények által működtetett és nyújtott szolgáltatásokról beszélgettünk, pontosan azzal a céllal, hogy tudjuk, önök is tudják, hogy milyen lehetőségek vannak egy-egy önkormányzatnál, miben lehet segítséget kérni. A mai napi vendégem Busi Zoltán, szociálpedagógus, szociálpolitikus, illetve hát nagyon sok szakterületnek a szakértője, majd kérem is, hogy mutatkozzál be, kedves Zoli, aki az Óbudán egy nagyon fontos intézmény, a Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak az intézmény vezetője. Zoli, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, hiszen mi már nagyon régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy milyen nagy szakmai múlttal rendelkezel.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Mint már elhangzott, Busi Zoltán vagyok, és alapvetően végzettségeimet tekintve, hogy szociálpedagógus és szociálpolitikus, illetve szociálpolitikai szakértőként tevékenykedtem. Hozzávetőlegesen 20 éves pályafutásom alatt gyermekjóléti alapellátásokat és szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekbe tevékenykedtem különböző pozíciókban. Ezek mind olyan intézmények voltak, amelyek az ellátásaikat azt vagy az ellátottaknak az otthonában, vagy pedig az intézménynek a telephelyén nyújtották a szolgáltatásaikat, tehát nem nyújtottak összességében bentlakást. És 2021. májusa óta vezetem az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központot.
Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, ugye még 11. kerületi múltunkból, sőt, lehet, hogy még korábban, ugye ott a 11. kerületben megismerkedhettem a kedves feleségeddel is. Hogyha mondanál egy picit magadról, hogy hogyan is képzeljenek el a Mária Rádió hallgatók, mert én szeretem azt, hogy akiket meghívok, azokról egy pár kicsit szakmán túli ismereteket, információkat is tudjanak.
Köszönöm. Hát a feleségemmel most már 16. éve ismerjük egymást, és szintén szakmabeli, ennek minden előnyével, és ő alapvetően gyászterápiával, illetve veszteségfeldolgozással és álláskeresési tanácsadásokkal foglalkozik. Van két gyermekünk, egy 11 éves nagyfiunk, illetve egy nagylányunk, aki a feleségem első házasságából van velünk.
Akkor egy picit térjünk rá erre az intézményre, amit most vezetsz tavaly május óta, és ez azért is fontos, mert hogy ez egy komplex intézmény. Milyen szolgáltatásokat lehet nálatok ott igénybe venni? Ugye ez egy óbudai, tehát harmadik kerületi intézmény.
Így van, az intézmény integrált formában működik, és biztosít nappali ellátást, ezt fogyatékkal élők, illetve pszichiátriai betegek számára, biztosít támogató szolgáltatást, illetve amiről a mai nap folyamán lesz szó, a fejlesztő foglalkoztatást is.
Igen, erről beszéltünk, hogy ma inkább a fejlesztő foglalkoztatásról beszélünk, de hogy akkor a nappali ellátás meg a támogató szolgálat csak egy-egy mondattal fogalmazzuk meg, hogy mit is takarnak, és hát ugye már van tapasztalatom, hogy egy-egy tevékenységről beszélni egy adásban lehet körülbelül itt a adásidő miatt, de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy majd az elkövetkezendő adásokban még mikről fognak hallani.
Jó, akkor talán ez egy kicsit kertcsináló is lesz. A nappali ellátások azok olyan ellátást akarnak, ami a napközbeni hasznos szabadidő eltöltését segíti, a mi esetünkben a fogyatékkal élőknek, illetve a pszichiátriai betegeknek, illetve a támogató szolgálat pedig olyan szolgáltatás, ahol a súlyos fogyatékkal élőknek nyújtunk segítséget akár a szállításban, biztos a városban, mert több helyen láttak olyan buszokat, kis szállító buszokat, ami mondjuk kerekesszékeseket szállít, na ez is valószínűleg támogató szolgálathoz tartozik, illetve segítséget nyújtunk különböző ügyintézésekben és adott esetben személyi segítésben is a igénybevevő otthonában.
Na, akkor most térjünk rá arra a fejlesztő foglalkoztatásra, ugye, amiről beszélgettünk, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos, jelentős szolgáltatás, akár az intézményetekben, meg egyáltalán a szociális törvény adta lehetőségek között, és akkor arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutass be, hogy milyen előzményei vannak, hiszen most ezt így hívják, hogy fejlesztő foglalkoztatás, de azért ez már régebb óta jelen van a szociális tevékenységek, szolgáltatások között.
Igen, hogyha azt mondom, hogy szociális foglalkoztató, akkor lehet, hogy ez sokak számára így már is erősebbnek hangzik.
Sőt, ez a szocifogi, ugye így lehetett régen hallgatni.
Így van. Na most a szocifogiknak, ha szabad így fogalmaznom, az előzményei már akár a 70-es évekre is visszanyúlnak, elég, ha csak azt mondanom, hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ maga egy 60 éves intézmény. És már a 70-es évektől kezdve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására egészségkárosodástól függően kaptak különböző támogatásokat ezek a szociális foglalkoztatók. Majd 2006-ban volt egy nagyobb jogszabály átalakulás, és a mostani helyzetet a 2017-es jogszabály átalakítási rendszer alakította ki. Alapvetően itt ugye arról beszélünk, hogy a megváltozott munkaképességű személyeknek a foglalkoztatás rehabilitációja. Ez 17-től egy több lépcsős folyamat. Ha a nulladik lépcsőt néznénk, és nem is az elsőt, akkor ez a bentlakásos intézményekben a terápiás foglalkoztatás. És ezek után következne arról, amiről a mai nap folyamán fogunk beszélni, a fejlesztő foglalkoztatás, ami már egy ennél összetettebb munkafolyamatot jelent, majd az akkreditált foglalkoztatás, és későbbiek folyamán pedig adott esetben a nyílt munkaerőpiac. Tehát ez egy lépcsőzetes, jól kidolgozott rendszer, aminek az a célja, hogy minden személynek az ő képességeinek, készségeinek megfelelő szintű foglalkoztatást tudjon biztosítani.
Ugye ez arra a szükségletünkre épül, hogy tevékenykedjünk, hogy az ember, a munkavégzés az egy ilyen alapvető vágya, hogy valami terméket, valami termékenységet, tehát hogy valami munkát végezzen. Ebből indul ki ez a lehetőség, ez a foglalkoztatás. És akik valamilyen megváltozott munkaképesség, megváltozott állapot miatt mondjuk nem biztos, hogy tudnak a nyílt munkaerőpiac rögtön, csak egy rehabilitációt követően visszailleszkedni, akkor ott ebben van lehetőség, vagy aki lehet, hogy egész életében szükség van arra, hogy úgymond egy ilyen védettebb környezetbe végezze ezt a munkát.
Így van, azt gondolom, hogy az intézményben a legnagyobb öröm látni azt az alkotó szabadságot, azt az eredményt, azt az örömet, amikor az alkotás megjelevenedik, és olyan terméket, tárgyakat fogunk a kezünkbe, amit ellátottjaink készítettek, és ezekre, majd későbbiekben megemlíteném, piaci alapon is van igen komoly kereslet összességében.
2017-ben ugye volt egy jogszabályi változás, hogy erről, ha beszámolnál, hogy ez milyen újdonságokat, lehetőségeket hozott így a fejlesztő foglalkoztatásban.
A fejlesztő foglalkoztatásban lehetőséget biztosít, ugye kik vehetik igénybe eleve a fejlesztő foglalkoztatást, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kritérium. Az egyik, hogy valamilyen szociális szolgáltatást kell igénybe vegyen. Tehát fontos, hogy itt a foglalkoztatás is egy nagyon hangsúlyos kérdés, de itt azt is látni kell, hogy fejlesztésről van alapvetően szó, tehát a szónak az első része is fontos, és itt a különböző készségek, új munkaformáknak, munkaszocializációnak eleve a kipróbálása szükséges. Tehát ki vonható be? Először is olyan, aki valamilyen szociális szolgáltatást igénybe vesz, mondjuk adott esetben, a mi esetünkben, a mi nappali ellátásunkban is részt vesz. A mi intézményünk tekintetében alapvetően fogyatékossággal élő, illetve pszichiátriai beteg ellátottaknak nyújtunk mind ellátást, mind pedig a fejlesztő foglalkoztatásban lehetőséget. Fontos az, hogy a fejlesztő foglalkoztatásnak két iránya van, a munkatörvénykönyve szerinti jogviszony, ami egy ugyanolyan munkaviszony, mint bárki, aki munkaszerződést köt. Természetesen ennek is azért vannak kisebb-nagyobb speciális szabályai, de általában nálunk napi 4 óra időtartamban tudnak az ellátottjaink dolgozni, és ők ugye a minimál bér 50%-át kapják 4 órás munkaviszony esetén. Ennek feltétele, hogy a foglalkoztatás egészségügyi orvos munkavégzésre alkalmasnak találja az illető ellátottat. Viszont azoknak is tudunk munkát és lehetőséget biztosítani, akiket ugye a foglalkoztatás egészségügyi orvos elsőre a munkatörvénykönyve szerinti jogviszonyra nem tart alkalmasnak. Ilyenkor még 2 szakembernek a bevonása is szükséges, először is egy munkapszichológusé, illetve magáé az intézmény vezetőjé, és hogyha ez a 3-as tím úgy látja, hogy ugyan munkatörvénykönyve szerinti jogviszonyban munkára nem alkalmas az illető, de fejlesztési jogviszonyban tudunk neki lehetőséget biztosítani, akkor ezt ilyen formában valósítjuk meg. Mi a különbség a fejlesztési jogviszony és a munkatörvénykönyve szerinti jogviszony között? Hogy a fejlesztési jogviszonyban jobban tud igazodni az egyénnek a szükségleteihez és az egyénnek a állapotváltozásához. Ugye tudni kell, hogy főleg a pszichiátriai betegséggel élő személyeknek az állapota az nem egy állandó állapot, hanem ott nagyon komoly változások vannak.
Akár egy időjárásváltozás, akár valami stressz hatás, vagy valami váratlan helyzet.
Pontosan így van, és nekünk ehhez megfelelő módon kell a segítést, a támogatást és a munkának az arányát és formáját hozzáigazítani.
Mivel te nagyon széles körben rálátásod van országosan is, módszertani, hát hogy mondjam, lehetőségekre, illetve adatokra, én kérdeznék egy pár ilyen statisztikát, csak azért, hogy így legyen már rálátásunk, hogy körülbelül országosan hogy néz ki, hány férőhely van, hogyan oszlik ez meg mondjuk állam által fenntartott foglalkoztatók, civil, önkormányzati, egyházi foglalkoztatók között?
Igen.
Mármint fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személyek esetében, így gondoltam.
Így van, tehát hogy amiről most adatokat mondanék, az tényleg csak a fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozik, és természetesen az azért folyamatosan változik, de a nagyságrendek azok viszonylag jól érzékelhetőek lesznek. Tehát engedélyezett létszám, az hozzávetőleges országos szinten 10 000 fő számára van lehetőség fejlesztős foglalkoztatási jogviszonyban dolgozni. Ennek nagyságrendileg a felét azt az állami fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében működő, közel 150 telephelyen működő fejlesztő foglalkoztatás valósítja meg. Természetesen az állami fenntartóhoz kapcsolódó különböző egyéb szociális szakosított ellátásot, tehát bentlakás, rehabilitációt biztosító intézményekhez kapcsolódóan vannak fejlesztő foglalkoztatások, és körülbelül a másik felét ennek a lehetőségnek azt az állami, nem állami, egyházi, illetve önkormányzati intézmények biztosítják. A mi intézményünk 90 fő számára tud fejlesztő foglalkoztatást biztosítani, ami ahhoz képest, hogy a férőhelyek száma országos szinten önkormányzati intézményeknél, és most csak az önkormányzati intézményeket mondok, hozzávetőlegesen 1000 fő, így látszik, hogy országos szinten is a mi intézményünk egy jelentős fejlesztő foglalkoztató intézmény.
Hogyan méritek fel, milyen módon méritek föl tehát a szükségleteket, az állapotát az egyének, és milyen terv alapján haladtok a segítségnyújtásban, meg a foglalkoztatásban?
Ugye, mint már említettem, magának az állapotfelmérésnek általában egy team tagjai hozzák meg az eredményét, ugye ezt már említettem, hogy a munkapszichológus, a foglalkoztatás egészségügyi, illetve az intézményvezető, és ezek után, hogyha kiderül, hogy valamelyik jogviszonyban megkezdi nálunk a folyamatokat és a munkát, akkor egy egyéni foglalkoztatási tervet készítünk mindenkire személyre szabottan. Ugye itt nagyon fontos, és nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy mindenkit a saját helyzetéhez képest kell értékelni, és a különböző terveket, a különböző munkafolyamatokat, azt mindig az ő egyénre szabott készségéhez kell összességében igazítani. Hát itt föl szoktuk mérni a különböző készségeket, esetleg jártasságokat, munkatapasztalatokat, ami nagyban tudja segíteni a munkakörnyezetbe való beilleszkedést. Megnézzük, hogy melyek azok a résztevékenységek a különböző foglalkoztatási lehetőségeink közül, mint például mondjuk a kerámia műhely, a papírműhely, a szövőde, vagy a kis barkácsműhelyünk, ezek közül melyek azok a részfeladatok, amik az adott ellátottnak a készségeihez a lehető legjobban illeszkednek. Itt például nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy milyen a monotonitás tűrése az adott ellátottnak, mert hát mindannyian azt gondolom, hogy jól ismerjük saját magunkat is, hogy az egyikünk nagyon jól el tud bizonyos résztevékenységekkel, és kikapcsolja, és nagyban produktív tud lenni, míg vannak köztünk is olyanok, akik ezekkel a, ha szabad így fogalmazom, pepecsebb munkákat, hát nem nagyon szívesen tehát, tudják
szereti
végezni.
A változatosságot, és nem tud egy-egy munkafolyamatot hosszan végezni. Említetted, hogy pszichiátriai és fogyatékossággal élő személyeknek működtetitek. Pszichiátriai betegek esetében mik azok a korképek, amik leginkább jellemzőek a fejlesztő foglalkoztatásban lévő személyek esetében?
Hát pszichiátriai betegek esetén ugye a legnagyobb arányban skizofrénia, depresszió és egyéb más személyiségzavarok jelennek meg, míg fogyatékossággal élők esetén eléggé tág a kör, itt lehet mozgásfogyatékosságról, hallás, látás, értelmi fogyatékosságról, akár enyhe, akár középsúlyos, autizmusról beszélni, és ugye nekünk a különböző résztevékenységek kidolgozásakor azokra a készségekre kell figyelni, amivel rendelkezik a az illető, tehát soha nem azt kell néznünk, hogy mi az, amiben ő akadályozott, és a környezetőt akadályozza, hanem nekünk arra kell építeni, amiben neki erőssége van, lehetőségei vannak, és azokat a készségeket kell nekünk támogatni és fejleszteni. Tehát mi mindig abból indulunk ki, ami az adott ellátott lehetőségei közül, készségei közül a jók, és amit tovább lehet fejleszteni, és tovább lehet bővíteni azokat a munkafolyamatokat, amiben ő részt tud venni. Természetesen azért ezeknek a fejlesztési irányoknak hát mindig is adottak a korlátai, de nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legteljesebb élet megélésére nyújtsunk segítséget.
Itt volt a COVID és a háború, bocsánat, hogyan hatott ez az ellátottakra?
Hát a COVID az eleve egy nagyon nehéz helyzetet okozott, ugye most már nagyságrendileg 2 éve folyamatosan COVID állapotban élünk. Ez először is az intézményen belüli működést is nagy mértékben megváltoztatta. Mire gondolok itt? A személyes tér tartása, nagyon figyeltünk rá. Nagyon figyeltünk a mindenféle higiénés előírások betartására, nagyon figyeltünk a maszk használatra, és minden nap vettünk ózongenerátort, és minden nap fertőtlenítésre kerül az intézmény, pontosan azért, hogy a lehető legkisebb esélyét adjuk a COVID-nak. De nem csak az intézmény működésében okozott ez nehézséget, hanem akár a saját életünkre is rányomta a bélyegét az, és feszültséget generált, akkor gondoljuk el azokat a pszichiátriai betegséggel, vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő személyeket, akiknek alapvetően van egy szorongásos élethelyzetük, az ő életükre milyen komoly nehézséget nyomott rá ez a COVID állapot, és ugyanez igaz alapvetően a háborús helyzetre is. Ez most az ellátottak között szintén napi téma, de azt is el kell mondanom, hogy annak ellenére, vagy talán pont azért, hogy ők is a munkájuk által igazán hasznos tagjai a társadalomnak, ebből az érzéstől is fűtve, amikor a háborús helyzet ről ugye információt szereztünk, az intézményünkben azonnal elkezdődött egy gyűjtés, amiben ők is nagyon aktívan részt vettek, és ezúton szeretném minden kollégámnak, minden ellátottnak és családjának megköszönni azt a sok-sok segítséget, amit ebben a gyűjtésben biztosítottak, és amivel tudtuk támogatni a menedékkérőket.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy egy ilyen nehéz helyzetben az ellátottak, akik mentálisan vagy valamilyen fogyatékossággal élnek, hogy hogyan lehet és hogyan lehetett, hogyan tudtátok ezt csökkenteni. Ugye szerintem az egyik ilyen feszültségcsökkentő, ha valamit teszünk, tehát én többször tapasztaltam azt, ugye kint vagyunk a keleti pályaudvaron is, hogy például az, hogy jönnek a iskolások, beállnak önkénteskedni, vagy azt mondják a kisebbek, akiknek ugye még nincs lehetőségük, meg nem is biztos, hogy szerencsés, hogy kiállnának oda a peronra, vagy hát oda a Caritas pontra, hanem szendvicset kennek. Tehát valamit teszünk, és ez a tehetetlenség érzésünket mintha csökkenteni. Hogy ti gondolom, ott ezen kívül még esetleg ilyen mentális tanácsadással, segítő beszélgetéssel még segítitek őket.
Így van, tehát egyéni segítő beszélgetések vannak, van szakszichiáterünk, aki segíti az intézményünk munkáját, és nagyon sok olyan csoportos tevékenységet végzünk, akár a színjátszókörtől kezdve, akár a táncon keresztül, ami lehetőséget biztosít a feszültség oldására is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt a élőbe vendégem voltál. Busi Zoltánt hallották, a szociálpolitikai szakértő, szociálpedagógus, az Óbudai Rehabilitációs Foglalkoztatási Központnak az intézményvezetőjét, a műsort vezette Márton Andrea. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.
Köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes.